Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus megszünteti a szív bezártságát, segít legyőzni félelmeinket, megnyitja fülünket, megoldja nyelvünket, és így újra rátalálunk önmagunkra, mint Isten által szeretett gyermekekre és egymással testvérekre. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap este a Kármelita Kolostorban vacsora keretében tárgyalt Mahamat Idris Déby Intoval, a csádi köztársaság elnökével, aki kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. A kormányfő hétfőn további kétoldalú megbeszéléseket folytat Csád elnökével. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Csád az illegális migráció elleni küzdelem kulcsországa Afrikában. Az Afrikából Európába irányuló migrációt nem lehet megállítani a Száhel térség országai nélkül. Ezért Magyarország együttműködési partnerséget épít Csáddal. Ezek a hivatalos tárgyalások legfőbb témái. Szó lesz ezen kívül a nemzetközi terrorizmus elleni közös harcról, a védelmi területen folytatandó tapasztalat és tudáscseréről, kölcsönös kiképzésről és közös műveletek lehetőségéről, olvasható a sajtófőnök közleményében. Magyarországon nem tartózkodnak illegális migránsok. Nincs meg az a háttér, amely terrorcselekmények előkészítését, terroristák elrejtőzését, titkos összeesküvő tevékenységét segíteni, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kiemelte, a migrációval kapcsolatos magyar kormányzati tevékenység és a Nyugat-Európa közötti fontos különbség, hogy a magyar kormány a lakosság többsége által támogatott álláspontja szerint nem szabad illegális átlépőket beengedni a zöld határon. A menekült kérelmeket az Európai Unió határain kívül Szerbiában a magyar nagykövetséggel lehet intézni. Nyugat-Európában mindenkit beengednek, azt követően bírálják el a menekült kérelmeket. Ez növeli a feszültséget az integráció területén, például a közbiztonság és a vallási kapcsolatok viszonylatában. Ki kellene utasítani azokat, akik nem jogosultak menekült státuszra, de ez rendkívül költséges és nem is nagyon sikerül, tette hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 13.236-an léptek be Magyarországra vasárnap. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 16.084-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. 97 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 51, szombaton 24, vasárnap 21 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak egy határsértőt is, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén az idén az eddigi legtöbb, 263 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten augusztus 26-ától szeptember 1-ig a feltartóztatottak száma 194 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 10 határsértőt is. Velük szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 5 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult idő várható. Késő délután a Dunántúl nyugati felén lehet szakadozottabb a felhőzet. A Dunántúlon és a Dunatisza közén is számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatar is előfordulhat. A csapadékzóna az ország keleti harmadát este felé éri el. A legnagyobb mennyiség nyugaton, északnyugaton valószínű. A hőmérséklet napközben 19 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Harajám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reád süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, éj reggelig, még csak annyit mondok. Ülj
közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először roncsderbivel foglalkozunk, hiszen 31. alkalommal szurkolhattak a rajongók a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. Ezt követően az Újfehértón a Honvédelmi Sportszövetség által rendezett honvédelmi táborral fogunk foglalkozni, majd kézilabdával. Folyamatosan készül a bajnokságra az MB2-es Nyírbátori férfi kézilabda csapat. Ezt követően labdarúgással foglalkozunk, 13 csapat lépett pályára a 3. nemzetközi gyarmati vigasságok utánpótlás labdarúgó tornán. 9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznapokon a Nyíregyházi Városi Stadionban a Nyíregyházi Kispályás labdarúgó bajnokságban. Végül pedig a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzőközpontjának a Miskolctól olimpiáig címmel rendezett pódiumbeszélgetésével foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Harmincegyedik alkalommal szurkolhattak a roncsderbi rajongói a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. Ismét motorok bőgésétől volt hangos a roncsderbi pálya. A Rodeo kupát a német származású Alexander Kopf vitte el. A részletekről Márkus Norbertet, az Újszerű Technikai Sportok Egyesület elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Kemény kihívásoknak kellett eleget tenni akár a sportolóknak, akár a bíróknak, akár nektek, mint szervezőknek. Hogy sikerült ez a 31. szervezés?
Hát valóban az időjárás az egy kis kihívás elé minket, de megoldottuk. Én is aggódtam, egy picit féltettem a bírókat és a versenyzőket is, mert egy kevésbé ilyen forró napon is nagyon meleg tud lenni a versenyfelszerelésben autóban a versenyzőknek. A pályabírók pedig azért ott vannak a nyitott részen egész nap, és húzós. De megoldották a fiúk.
Tehát ez volt az a része, ami az időjárás viszontagságait illette, és beszéljünk akkor a szervezésről. Nagyon sokan vettek részt, hányan vettek részt ezen a versenyen, hány országból érkeztek, milyen futamok voltak, Norbi?
88 nevezőnk volt, versenyzőink külföldről csak Németországból voltak, de ők 13-an, viszont jöttek azt hiszem Luxemburgból is roncsderbisek, nem versenyezni, hanem így látogatóként is. Németországból is jöttek nézőink. Az egyik család például 20 éve járt itt utoljára, akkor versenyeztek, és évről évre nézik az interneten, hogy működünk, hogy milyen jó hangulat van, milyen jó az egész, és összekapták most a családot, és eljöttek újra megnézni.
Milyen volt, hogy értékeled? Mondjuk az eddigi évekhez viszonyítottan, mert már azért több mint 3 évtized, azért ez 31. volt. Hogy értékeled, hogy évről évre milyen feladatok, kihívások elé állít benneteket a szervezés?
Hát nagyjából különösebb kihívás nem szokott lenni. Egész flottul megy mindig a rendezést. Mindenki tudja ezt, ugye többször is kiemeltem már, hogy nagyon jó háttérmelósaink vannak a csapatba, és mindenki tudja a dolgát, és tök gördülékenyen simán meg tudjuk csinálni a rendezvényt.
Kik vehetnek ezen részt? Mik azok a feltételek, amely alapján engeditek őket ringbe szállni?
Hát most már évek óta ugye az Európa-bajnoki futamokat ugye csináljuk, és ez mellett jó pár éve már meghívásos versenyként rendezzük ezt a versenyt, és nem túl sok kritérium van, tehát kell egy jogosítvány, kell egy úgy megépített autó, hogy az elő van írva.
Mi az, hogy elő van írva? Mit kell a megépített autónak teljesíteni, hogy kinézetre megfeleljen a versenyre?
Hát kategóriától is függ, de egy elég aprólékos építési rajz van, meg egy leírás a könnyű autókhoz is, meg a nehézhez is.
A tétje ennek az egész versenynek egy kupa tulajdonba került, mégpedig német tulajdonba került, igen. Elvitték a trófát.
Ez a Rodeo kupa volt, és igen, ez most egy német kézbe került. Egyébként
nyugodtan nevezzük néven, ki vitte el a trófát.
Alexander Kopp nyerte. Egyébként, ha már nem Magyarországra került, szerintem egész jó helyen landolt ez a kupa. Az elmúlt években azért nagyon sokszor itt maradt Magyarországon, és most egy hatalmas, gyönyörű szép kupát vett az Egyesület erre a megmérettetésre, és a nemzeti kollekcióból választottuk ki, úgyhogy nagyon szép piros-fehér-zöld festés is van rajta, azért ott lesz a magyar zászló a gyűjteményében.
Márkus Norbertet, az Újszerű Technikai Sportok Egyesület elnökét hallották.
Lövészet, íjászat, küzdősportok, sok más mellett ezekkel ismerkedhettek meg mélyrehatóan azok a gyerekek, akik részt vettek a Honvédelmi Sportszövetség által idén is támogatott honvédelmi táborban Újfehértón. Simicskó Istvánt, a Honvédelmi Sportszövetség elnökét hallják.
Azzal a céllal hoztuk létre 2017-ben a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy segítsen abban a nevelési folyamatban, hogy a fiataljainkat haza szeretetre neveljük. Ez a legfontosabb dolog, hiszen a belülről jövő érzés kialakul a szívünkben egy olyan törvény, amely a hazát védelmező törvény, és hogyha baj van, bármilyen veszély, bármilyen támadás éri hazánkat, akkor lesznek mindig olyan fiatalok, akik egyébként odaállnak és megvédik azt az értéket, amit a szüleink, nagyszüleink, őseink létrehoztak itt a Kárpát-medencében. Tehát a nevelési szerepkör a legfontosabb, és nyilván a neveléshez párosul olyan tartalmi, technikai tudás, amely a honvédelmi sportokon keresztül valósulhat meg. Tehát alapvetően lövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a fölkarolása és a honvédelmi sportközpontok kiépítése, egy országos hálózattá való fejlesztése, és ezek olyan központokká tudnak válni, amelyek egyrészt védelmi bástyaként működnek, másrészt pedig nevelési célt is meg tudják valósítani.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Véleményem szerint a hazaszeretet ízének a megízlelése az nem korhoz kötött. Ők a katonáskodást, az embertársainkra való vigyázást, ugye a rendőrök, katasztrófavédők teszik, ezt testközelből ismerhetik meg itt, hiszen a táborba nap mint nap különböző szakterületek képviselői érkeznek, és a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak. Tehát a szolgálat ízének a megismertetése szerintem nagyon fontos, és ezért hiánypótló kezdeményezés itt a választókerületben, amit szeretnénk szélesíteni és meghonosítani. Ez a honvédelmi sporttábor.
Végül Kéri Zoltánt, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjét hallják.
Magyar Honvédség sportszázadával is szoros kapcsolatban állunk, ahol különböző katonasportolókat, olimpikonokat is próbálunk minél többször elhívni ezekre a rendezvényekre. Egy ilyen példamutatásként, hogy erre is lehetőség van az élsport mellett, hogy a katonai hivatást is válasszák párhuzamosan. Nagyon szeretik. Itt nyilván nekünk a fő célunk a tömegbázis elérése, szóval nem az élsportra koncentrálunk, de hogyha ott látunk ügyes gyerekeket, már volt például sportlövészetben, légfegyveres lövészetben, őket próbáljuk orientálni ilyen nagyobb klubokba, ahol ezt tovább hűzhetik.
Kéri Zoltánt, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Folyamatosan készül a bajnokságra az NB2-es nyírbántori férfi kézilabda csapat. A szakmai munkát továbbra is Tréki Tamás irányítja, a játékos keretben viszont történtek változások. A részletekről Petneházi Zsoltot, a Nyírbátori Kézilabda Klub szakágvezetőjét hallják.
Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt évekhez képest bővebb kerettel tudunk számolni. Az annak köszönhető, hogy több saját nevelésű fiatal került föl a keretbe. 18 fős a keretünk, ami gyakorlatilag úgy oszlik meg, hogy egy 60-65%-a már úgymond saját nevelésű fiatalokból, illetve helyi kötődésű játékosokból áll. Tehát kétharmad, egyharmad nagyjából az arány, ami úgy gondolom már jónak mondható, és ez amikor 7 évvel ezelőtt gyakorlatilag elkezdtük a közös munkát, akkor ez az arány lényegesen rosszabb volt a helyiekre nézve, de a 7 éves utánpótlás nevelő munkánknak, illetve ahogy alakultak a dolgaink, annak köszönhetően most már elértük ezt a egészen jó arányt. Elkészült a csoportbeosztás. Mi a tavalyi évhez hasonlóan a D csoportban vagyunk, ami azt jelenti, hogy 5 Hajdú megyei csapat van benne, illetve 3 Szabolcs megyei, de továbbra is a 8 csapatos alapszakasz megy, mint az elmúlt évben. Aztán majd utána a 2 8 csapatos a C csoportnak, a másik csoportnak a adott helyre kerülő csapataival fogunk játszani, alsó vagy felső házat. A kitűzött célunk egyértelműen, amit Tréki Tamás edző, illetve a vezetőség meghatározott, hogy próbáljuk az alapszakaszt első helyen végezni, mert úgy van értelme neki menni egy bajnokságnak, tehát továbbra is mindenféleképpen az, hogy a felsőházba kerüljön a csapatunk.
Kedves hallgatóink, Petneházi Zsoltot, a Nyírbátori Kézilabda Klub szakágvezetőjét hallották.
Tizenhárom csapat lépett pályára a harmadik nemzetközi gyarmati vigasságok utánpótlás labdarúgó tornán Fehérgyarmaton. Iszák Tibort, a Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidősport Egyesület elnökét hallják.
2020-ban, mikor létrehoztuk néhány barátommal az egyesületet, és engem megválasztottak az egyesület elnökének, akkor elhatároztuk, hogy a térség utánpótlását egy kicsit megpróbáljuk összefogni, és szeretnénk, hogy a Szatmári térségből az itt tanuló, az ide született gyerekek szintén kapjanak lehetőséget a tehetségüknek a kibontakoztatására. Elég jó úton haladunk, azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van az utánpótlás kereteink között, akik nagyra fogják vinni. Vannak már olyan eredményeink, amelyek azt mutatják, hogy jó munkát végzünk, lányi fociba is, fiúba is. Vittek el tőlünk már a Fradiba, az Illés Akadémiára gyerekeket, illetve a Lokival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot együttműködő partnerként. Én azt gondolom, hogy ezek a srácok megérdemlik ezt a lehetőséget.
Most pedig Geletai Zoltán szervezőt hallják.
Mi ezt már elkezdtük 2023. decemberében szervezni, hiszen tudjuk, hogy ezek a kiemelt akadémiák, mint a Dunaszerdahely, a Sepsiszentgyörgy, akár a magyarországiak közül a Ferencváros, a DVSC, a Kisvárda, akár a Barsz Akadémia, vagy a Nyíregyházi Bozsik is előre lekötött programjuk van. Úgyhogy mi már ezt elkezdtük 2023. decemberében szervezni, és így folyamatosan építettük. És én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, tehát az a lényeg, hogy elindult ez a mai rendezvényünk sikeresen, zökkenőmentesen. És természetesen ez egy óriási öröm számomra is, hogy tegnap, amikor megláttam a Dunaszerdahelyet, hívtak, hogy közelednek egy óriási busszal, és akkor el is gondolkodtam azért, hogy Fehérgyarmatra egy ilyen egyesület, egy ilyen klub elfogadja ezt a meghívást, akár a Sepsiszentgyörgy, tehát nem kevés kilométert utazva ezzel. Ugye nyilván egy határon túli elszakított területén is jó magam kárpátai vagyok, úgyhogy ez nekem is szívem ügye. Nagyon jó nekem itt látni ezeket az egyesületeket, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így sikerült összehoznunk, és elfogadták a meghívásunkat ezek az egyesületek.
Végül Víg Endrét, az MLS Szabolcs-Szatmár Beregvármegyei versenybizottságának tagját hallják.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kellenek ezek az utánpótlás tornák, ismerkedés, gyerekek egymással, edzők, jó kapcsolat kialakítása, és így lehet szerintem tovább fejlődni, vagy tovább építeni ezt az egész utánpótlás vonalat. Én, mint a Vármegye Labdarúgó Szövetség versenybizottságának a tagja, mondanék egy-két dolgot a megye labdarúgásáról. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben azért nagy öröm számunkra, hogy a Nyíregyháza Spartakusz MB1-es lett. Az MB2-ben ugyan kiesett a Kisvárda, de Kisvárdán is van egy nagy bázis a labdarúgásnak, illetve nagyon hosszú ide után 4 csapatunk indul az MB3-ban.
Végendrét az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei versenybizottságának tagját hallották.
Kilenc csoportban 101 csapat lép pályára hétköznapokon a Városi Stadionban a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. Az 58. szezonban már 3 új műfüves pálya is a játékosok rendelkezésére áll. Az őszi idényben 600 mérkőzést játszanak majd le a csapatok. Dajka László, szervezőt hallják.
5 csoportban 12 csapat szerepel, az öregfiúk első osztályban utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta, itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz, és van 3 tízes csoportunk is, az EF és az öregfiúk 3-10 csapat szerepel majd, viszont ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani, a csapatok 27 fordulóra kerül sor. Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. A megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, Hajdú megyéből is, tehát a Tiszagyolóháza eset csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helyiség áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelyisége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések.
Kedves hallgatóink, Dajka Lászlót, az 58. nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság szervezőjét hallották. Pódiumbeszélgetést rendezett Miskolctól az olimpiáig címmel a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzőközpontja. A beszélgetést Hajdú András, a központi elemzési irodát vezető helyettes államtitkára, a Matthias Corvinus Kollégium kutatótanára moderálta. A meghívottak között volt Guzi Blanka, az idei Párizsi Olimpia 4. helyezett öttusázója, aki Kistokajban nőtt fel és a Miskolci Herman Otto Gimnázium öreg diákja. 2021-ben csapatban Európa-bajnok, idén csapatban világbajnok, egyéniben pedig ezüstérmes is lett. Most őt hallják.
Nagyon nagy élménynek élem meg ezt is, hogy akire én annól felnéztem, most vannak olyan gyerekek, akiknek most én jelentem ezt a példaképet, akit követhetnek, vagy akinek az életútjából meríthetnek erőt. Úgyhogy igyekszem tényleg egy jó példaként szolgálni előttük, és ha már csak egy gyerek elkezd miattam sportolni, vagy nem is csak a sportnál maradjunk, hanem csak hogyha egy gyerek tud abból erőt meríteni, hogy én is hogy másztam ki a mélypontjaimról, akkor az már egy nagyon jó dolog, és nagyon jó, hogy idáig eljutottam.
Meglepetés vendégként Világi Péter, a DVTK kommunikációs és marketing igazgatója is jelen volt. Világi Péter, aki maga is focizott gyerekkorában, a DVTK kapcsán beszámolt róla, hogy a jelenlegi vezetés a magyar kormány támogatásával úgy döntött, hogy észak-magyarországi regionális multisportklubot épít ki Diósgyőrben, ami megkapta a vidéki kiemelt státuszt. 26 sportágban lehet itt kipróbálni a képességeket, és jelenleg 3600 sportolónk van. Kiemelkedő infrastruktúrális lehetőségekkel rendelkezünk labdarúgásban, jégkorongban és női kosárlabdában. Az előbbi két sportágban akadémiával is rendelkezünk, mondta. Guzi Blanka öttusázó előtt Kékesi Márton alpesi síző képviselte 2018-ban a DVTK-t a téli olimpián. Nekünk van a legszenvedélyesebb és a második legnagyobb szurkoló táborunk Magyarországon. Labdarúgásban tavaly 6500 volt az átlag nézőszám, a hazai labdarúgó bajnoki mérkőzéseken, fogalmazott Világi Péter. A legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez, nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem hogy küzdj jól, idézte Pierre de Coubertint, az újkori olimpia megalapítóját, Sike Krisztina, a miskolci Matthias Corvinus Kollégium kommunikációs és rendezvényszervező munkatársa. Hozzátette, hogy az alapító még úgy gondolkodott, hogy nőknek nincs helye az olimpián, de azóta ez mindannyiunk örömére megváltozott. Szintén jelen volt a rendezvényen Repka Attila birkózó, az 1992-es barcelonai olimpia aranyérmese, négyszeres Európa-bajnok, 1995-ben világbajnoki ezüstérmes. Emellett a DVTK birkózó szakosztályának vezetője, a Repka Attila tehetséggondozó program ötletgazdája. Most őt hallják.
A versenyeken, amikor oda jönnek hozzám autogramot kérni, bemondanak, akkor szoktak nagyokat nézni, hiszen nekik én mindennapos vagyok, hát egyszerűen én tanítom őket, úgyhogy akkor van, amikor már megnézik egy-egy mérkőzésemet az interneten, de mindenféleképpen ez nem okoz olyan nagyon nagy előnyt, majd a későbbiekben biztos. Talán a szüleiknél, mert azért jobban emlékeznek rá.
Repka Attila olimpiai bajnok birkózót hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Közel 300 fiatal vett részt a 22. Mária Pócsi ifjúsági gyalogoszalándoklaton, amelynek kiinduló állomása idén Miskolc volt. A Miskolci Egyházmegye jogelődjét, a Miskolci Apostoli Exarhátust 100 évvel ezelőtt alapították, így a zarándoklat is bekapcsolódott a centenáriumi eseménysorozatba. A görögkatolikus metropólia szervezésében létrejött zarándoklaton a fiatalok 5 nap alatt értek el Mária Pócsig. A részletekről Fedor Péter görögkatolikus atya, a miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak.
Másodszor indult már innen a 16 pluszos zarándoklat, meg hát a 22 pluszos Mária Pócsi zarándoklatnak szervezője is vagyok, és abban is benne vagyunk. Majd 300-250-nél több fiatal jött, azokkal az atyákkal és segítőkkel, akik szokták szervezni ezt a nagyszabású zarándoklatot. A mi dolgunk az volt, hogy biztosítsuk a hátteret a megbeszéléshez, a feliratkozáshoz, a vacsorához, az esti programokhoz, az éjszakai pihenéshez, a reggelihez és a reggeli imádsághoz és a reggeli elinduláshoz. Akik itt voltak, azoknak sokat jelentett ez, és azokat meg tudott erősíteni abban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az igazság, hogy az viszont hallottam a városban, a környéken megjelentek ilyen kommentek, hogy kik vannak a fájba, kell menni segíteni, valami katasztrófa volt, hogy ide telepítettek diákokat, gyerekeket a tornateremre, meg az udvarba. A környék nem tudta, hogy mi ez, de amikor reggel meglátták elindulni az zarándokokat, szerintem akkor nagyon sokakban örömmel esett le a tantusz.
Így összességében hogyan értékeli a teljes zarándoklatot? Miért is fontos évről évre, hogy ezt megszervezzék?
Mindannyian, felnőttek és fiatalok is képesek vagyunk bezárkózni a saját kis világunkba. És most nem csak arról beszélek, hogy én vagyok a legfontosabb a világomban, hanem arról, hogy kezünkbe vesszük a telefont, és a telefonon a világhálónak azt a részét, ami minket érdekel, azt oda gyűjtjük magunk elé, és belefeledkezünk ebbe a színes, de nagyon sokszor rossz felé is elragadni képes világba. De az élet nem ez. Ez csak a látszólagos valóság. Tudni kell erről, és kell, hogy kapcsolatban legyünk ezzel, de időnként jó, hogyha belenézünk a saját lelkünkbe. Hogyha megállunk, és képes vagyunk megnézni, hogy hol tart az életünk. És azt vettük észre, még görög katolikusok most már régóta, hogy ez érdemes kimozdulni otthonról. Ez ugyanaz, mint amit a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és így az őseink tettek, hogy elmentek Máriapócsra, régebben napokon keresztül mentek, mert csak szekér volt, aztán később vonat, de még akkor is sokáig tartott, és Máriapócson ott volt minden, ott a szizanyával volt találkozás, a bűnök letevése, a szentáldozás, a közösség rengeteg ismerőse volt, találkozás, fiataloknak, idősebbeknek bál, ilyen olyan. Na most mi ezt csináljuk az zarándoklattal? A tizenévesekkel is, meg az idősebbekkel is. Kiszakadunk otthonról, megyünk, és közben feldolgozzuk azt a szívünkben és lelkünkben, ami történik az életünkben, ahol vagyok. Ez érdemes ránézni az ifjúsági zarándoklatnak bármilyen híradására, mert nagyon klassz kis videók, képek, beszámolók születtek, és érdemes kinézni, hogy ebben az országban nagyon sok felé van ilyen, a ferencesektől, a bencéseken keresztül, különböző egyházi mozgalmakig, hogy észreveszi mindenki, hogy mozduljunk ki otthonról, és menjünk valami szent cél felé, mert egyrészt Máriapócson tudjuk, hogy a szűzanya vár minket, és azért vár minket, mert Krisztushoz akar mindannyiunkat szorosabban és pontosabban vezetni.
Véget ért az 5. Bodrogi és a 12. Tiszai PET kupa. 13 elszánt csapat több mint 4100 zsákot töltött meg a Bodrogi és a Tisza ártereiben található hulladékkal. Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára évek óta részt vesz a programban, amely, mint mondta, valódi szemléletformálással bír.
Egyszer sok évvel ezelőtt a legnagyobb fiammal a Felső Tiszán vízitúráztunk, és utolértük a petkupásokat, beszélgettünk velük, és nagyon megragadott minket a hangulat, és a következő évtől kezdve tulajdonképpen stabil résztvevői lettük a petkupának. Ez szerintem Magyarországnak az egyik legnagyszerűbb környezetvédő rendezvénye, mert nem elméletben mondanak itt mindenfélét az emberek, hanem itt nekiállnak, és tényleg keményen dolgoznak. Ugyanakkor a szemléletváltozásra történő hatásának a petkupának tényleg elképesztő, hiszen óriási kisugárzása van. Én gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy abban, hogy mondjuk Magyarországon itt a egyszer használatos műanyagokat betiltották, hogy itt a PET palackokat visszaválthatóvá tették, ennek a kezdeményezésnek ennek óriási szerepe van, óriási szemléletformáló hatása van, mi is a pillepalack fogyasztásunkat az első PET kupa után nagyjából a tizedére csökkentettük, vettünk egyből egy szódagépet, és tulajdonképpen teljesen más szemlélettel álltunk már így családi szinten a fogyasztáshoz. Ráadásul itt ez egy ilyen nagyon nagyszerű hangulat van, nagyon jó az a feeling, amit elkapja az ember. Szerintem egyébként ez a Petkup, ez Magyarország első számú ilyen marketing tananyaga kellene, hogy legyen, hiszen bárkinek ezt elmesélni nem nagyon lehet, és nem is lehet megérteni azt, hogy ez a munka, ezt hogy lehet rávenni az embereket, hogy ezt önkéntesen csinálják. Tehát ez a munka, hogy itt leírjam azoknak, akik ezt nem csinálták még soha, azzal kezdődik, hogy a legtöbb szemét az nem a vízen úszik, hanem az ártérben van lerakva. Ezt úgy lehet megközelíteni ezeket a helyeket, hogy megkiköt a kenu, akkor kiugrik a ott lévő ember a iszaba, ott egyből elmerült zombik, akkor nagy nehezen sikerül úgy kérni, hogy nem veszti el a cipőjét, vagy hogyha elveszti, akkor kibányászta ott a sárból, akkor elér az első, a következő akadályhoz, a csalámmezőhöz, közben egyébként már akkor jönnek az első szúnyograjok, ezen a 3-4 méter csalánon keresztül lergődik az ember, utána jön a bozótos része, rengeteg pókhálóval, ami jön a szembe szájba, és akkor megkarcolja az és amikor végre ezen mint túl van, akkor lehet találni ilyen hatalmas szemétlelőre helyeket, tehát van, hogy egy helyen több csapat olyan 150-200 zsák szemetet is össze tud szedni egyetlen egy helyen, tehát néhány 10 méter alatt, és akkor az ember olyan szemeteket gyűjt, amit egyébként normál esetben biztos, hogy hát a kezében nem fogna a év másik 360 napján, és itt mivel verseny van, akkor játsszák, és ehhez a céges csapatok azok nagyon komoly nevezési díjat is fizetnek mindezért, mert ezeket a szemeteket, amiket összegyűjtünk, ezeket fel is kell dolgozni, és tulajdonképpen a csapatok még ezt is kifizetik.
Társadalmi munkában a szülők segítségével újult meg két csoportszoba a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde épületében. Emellett egy újabb bölcsödei csoport is elkezdhette működését az intézményben, ezzel is segítve a szülőket. Orosz Végső Veronika főigazgató elmondta, a nyári felújításokban valódi közösségi erő mutatkozott meg szülők, vállalkozók és az önkormányzat részéről.
A Karolina bálon elhangzott, hogy az alapítványunkba befolyt összeget szeretnénk a szivárvány, illetve a napsugár csoportunk korszerűsítésére fordítani. És ezután megkerestek a szülők, hogy ők nagyon szívesen vállalnának társadalmi munkát, és a szivárvány csoportunkban vannak olyan ügyeskező apukák, akik elvállalták a munkálatokat a szivárvány csoportunkban. Az alapítványunk pedig az anyag költségét fedezi ezeknek a korszerűsítéseknek. Ugye ez a két csoportszoba volt még nálunk, amelyek nem lettek felújítva, itt a falon még lambéria található volt, faburkolat, és ezt szerettük volna újítani, ami így a szülőknek köszönhetően teljesen meg fog újulni. És nagy örömmel tölt el minket, hogy ilyen szülői megmozdulás, összetartás, idejüket, energiájukat nem sajnálva az elmúlt hetekben szinte minden nap itt dolgoznak a csoportszoba felújításán. Bölcsödei fejlesztés is zajlik az intézményünkben, mivel hogy egy új bölcsödei csoportszobát alakítunk ki. És ott a vállalkozó, látva a szülők felbuzdulását, ő pedig felajánlotta azt, hogy felújítja munkadíj nélkül a napsugárcsoportunkat is, két okból is, mivel hogy ide jár az unokája is, és a keresztlánya pedig ebben a csoportban az óvónéni. Mindkét csoportszoba teljes körűen lesz felújítva, a falakról lekerülnek a lambériák, illetve korszerűsítésre szorult már a padlózat is, így azt is cserélni fogjuk. Nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy ilyen összefogás tapasztalhatunk meg, hogy elbuzdultak a szülők, hiszen ezeknek a szülőknek, akik hozzánk járnak, már második vagy harmadik gyermekük jár hozzánk, és ez olyan örömmel tölt el minket, hogy egyfajta visszajelzést kapunk, hogy bizalommal vannak felénk, és hogy ilyen önkéntes segítséget nyújtanak. A dolgozóink is nagyon örültek ennek, ők is itt vannak végig, és segédkeznek, akár egy kávéval, egy üdítővel, de egyébként ők is beállnak és segítenek a csoportszobán belül is a munkálatokban.
Megtelt a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiuma. A megújult épület részekben 1000 hallgatónak tudtak elhelyezést biztosítani. Az idei év újdonsága, hogy a felújítás után újra megnyitott a kapuit a hallgatók előtt az EPER 5 és EPER 6-os kollégium épület része is. A szálláshelyen nem rendelkezők pedig a Miskolci Rendvédelmi Technikum fennmaradt szobáira tudnak még pályázni.
A Bolyai Kollégium épületeinek felújítása folyamatos. A 2024-2025-ös tanévben is folytatódik a kollégium rekonstrukció. Az előző tanévben befejeződött az 5-ös és a 6-os kollégiumi épületeknek a felújítása. A következő lépcsőfokban a 3-as és 4-es kollégiumi épületek fognak megújulni. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben átépítésre kerülnek. Ez történt az 5-ös és 6-os kollégiummal is. Korábban ez azt jelenti, hogy a korábbi közös vizes blokkos, közös konyhás, jellemzően 4, illetve 3 ágyas szobák helyett most mindegyik épületben már, amelyik megújul, jellemzően 2 ágyas szobák lesznek. A 2 ágyas szobákban saját minikonyha, illetve saját vizes blokk található. Ez gyakorlatilag a legmagasabb igényeket is kielégíti, és hát bízunk benne, hogy ennek megfelelően népszerűek is lesznek a kollégiumok. Egy épületünk lesz hátra még, ez valószínűleg a rákövetkező tanévben, a 2025-2026-os tanévben az EPER 2-es épülettel zárul majd a kollégiumi rekonstrukció. A rekonstrukció eredményeképpen picikét csökken a kollégiumi kapacitás. Számításaink szerint a jelenleg emelkedő tendenciát mutató hallgatói létszám mellett is ki fogjuk tudni szolgálni az igényeket. A korábban felújított és magasabb komfortfokozatú épületeink eddig is rendkívül népszerűek voltak, és mivel a felújítás végén valószínűleg minden épületünk egy nagyon magas szolgáltatási színvonalat fog képviselni, mi bízunk abban, hogy a kihasználtsággal nem lesz probléma. Jelenleg 1400 férőhelyel tudunk üzemelni. Ez azt jelenti, hogy most némileg kapacitás problémákkal küzdünk. Felsőbbéves és elsős hallgatók esetén is egy körülbelül 30-40%-os túljelenkezés van, amivel most jelenleg nem tudunk mit kezdeni. Ezeknek a hallgatóknak férőhelyet a Bolyai Kollégium épületeiben nem fogunk tudni biztosítani. Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Miskolci Rendvédelmi Technikum szabad kapacitását felhasználhatjuk. Erre kaptunk engedélyt a kollégium igazgató Ezredes úr, és ajánljuk is ezt a hallgatóinknak, hogy amennyiben nem sikerült bejutniuk a Bolyai Kollégium épületeibe, akkor vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Aki szeretne mégis a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumában gondolkodik, azoknak van lehetősége évközi pályázatot benyújtani. Ez bizont azt érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogy a túljelenkezés és a szűkösebb kapacitás miatt volt, akinek az előző évben hasonló túljelenkezési arányok mellett csak februárban, márciusban tudtunk értesítést küldeni arról, hogy sikerrel bíráltuk el az évközi pályázatát. Ezt mindenképpen érdemes mérlegelni. A Rendvédelmi Technikum kollégiumot lehet, hogy egy kicsikét messzebb van a egyetemtől, de a 20-as busz vonalán én azt gondolom, hogy ez még mindig egy versenyképes árban, szolgáltatási színvonalban az albérletekhez képest. Ezt azért mindenkinek javaslom, hogy mérlegelje. Természetesen feltöltöttük az összes hallgatói férőhelyet, ami a magyar hallgatók részére lett elkülönítve a kollégiumi épületekben. Ez kicsit több, mint 1000 férőhely. Ahogy mondtam, a felsőbéveseknél és az elsőéveseknél is kb. 30-35%-os túljelenkezés volt.
Eredményes időszakot tud maga mögött a Sárospataki Kommunális Szervezet. Varga József igazgató elmondta, ugyan a munkaerő létszáma évről évre csökken, ennek ellenére igyekeznek ellátni mindennapi feladataikat, valamint fejleszteni a szervezet telephelyét is.
Örököltem egy működő szervezetet. Az, hogy hogyan működött, azt az első fél évben már láttam, és azokat a szükséges átalakításokat igyekeztem elvégezni, főleg a szabályos működés miatt, ami szükséges volt. Én azt gondolom, hogy az idekerülésem óta egy folyamatosan romló személyi tárgyi feltételek között kell dolgozni. Ennek megfelelően kell a városüzemeltetést olyan szinten elvégezni, ami elfogadható ugye a város lakosság, illetve a városvezetés részéről. 2020-ban még 131 fő dolgozott, ha jól tudom, a kommunális szervezetnél. Mai nap olyan 82 fővel dolgozunk, de nem dolgozik ez a 82 fő sem egész nap. Körülbelül naponta 50-60 ember dolgozik, a többiek távol vannak, bizonyos okokból, például táppénzen vannak. Tehát így kell azt a nagyon nagy zöld felületet rendbe tartanunk, a rendezvényeket előkészíteni, az útfenntartással kapcsolatos javításokat elvégezni, amit korábban 200-250 ember végzett. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen körülmények között is egy nagyon komoly, igaz, hogy szoros gazdálkodással jó évet zártunk tavaly is, hiszen 2023-ban 34 millió forint volt a bevételünk, a pénzmaradványunk az 27,5 millió forint körül alakult, tehát független attól, hogy egy jelentős létszámesés volt, hiszen tavaly már 50 fővel kevesebben dolgoztak itt, mint 2020 körül, utóbbi évek legnagyobb bevétele volt, illetve pénzmaradványa. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentett az, hogy átalakítottuk az anyag- és árubeszerzést, szigorítottunk bizonyos munkafegyelmi szabályokon, és a munkamorál is javult, nem csak a saját dolgozóink részéről, de a közmunkások részéről is. Ehhez viszont kellett az, hogy egy sokkal intenzívebb helyszínelőzés kell végezni a középvezetőknek is, illetve magának az igazgatónak is. A telephelyen nagyon komoly fejlesztéseket, illetve olyan beruházásokat kellett végrehajtani, amelyek alapvetően a működésnek a biztonságát, a folyamatosságát szolgálják. Ennek keretében tavaly felújítottuk a gépjárműjavító műhelynek az elektromos hálózatát, egy régi elavult és már nem túl biztonságos hálózat volt, a terhelés nem bírta. Ugyanez vonatkozott az asztalos műhelyre, tehát a két műhely teljes egészében tervek alapján felújításra került. Azon kívül a főtéri WC, amelyik nagyon rossz állapotban volt, már 2022-ben kívülbelül felújításra került. Minimális összeget költött rá a város, hiszen a saját dolgozóink végezték nagyrészt ezeket a munkákat. Ami probléma a telephelyen, a géppark állapota az már, amikor ide érkeztem is, nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után, tehát előregedettek a gépeink, egyre többet kell javítási költségre költeni. Tehát azt lehet mondani, a dolgozóink lelkiismeretességének köszönhető, hogy még ezzel az öreg gépparkkal is tudunk dolgozni, és a hétköznapi munkákat el tudjuk végezni a közterületeken.
Immár harmadik alkalommal rendezték meg az Avasi Pince szépségversenyt a történelmi Avason, amelyet a Miskolci Borbarátok Társasága Egyesület szervezett meg. Évről évre egyre több pince jelentkezik a megmérettetésre, ahol négy kategóriában osztanak díjat. Idén a leghangulatosabb pince, az Avas kincse, a legautentikusabb pince és az Avas legszebb pincéje szakmai díj talált gazdára. A részletekről Demeter Tibor, az Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
Túl nagy kötelem nem volt, legyen pincéje az Avason. Nagyságrendileg ennyi, és akkor tudtak indulni. Többféle kategóriában is indultak, igazából itt a végeredmény, ami kicsit szegmentálta a jelentkezőket, mert itt volt a leghangulatosabb, legautentikusabb pince, vagy az Avas kincse kategória, voltak olyan kategóriák, amiket a közönség szavazott meg, közönség szavazat alapján lehetett elnyerni a plakettet, és hát volt azért egy szakmai zsűri is, itt a főépítészünkkel, Szúnyog úrral, illetve alpolgármesterrel, jó magammal, amikor azt néztük, hogy tényleg mennyire illeszkedik ez a pince az avasi présházak, borházak milliójébe, ugye nem csak építészetileg, hanem hangulatilag is, illetve hogy mi az a plusz kis fineszesség, amit még be tudtak ide csempézni az induló pincék, vagy az induló pince tulajdonosok, tehát ez egy ilyen összetett kérdés volt. Azt kell, hogy mondjam, a három év alatt tényleg ez volt a legnehezebb döntés, olyan szempontból, hogy nagyon szép pincéket láttunk, de úgy mégis egy rugóra járt a szívünk, meg a szemünk, és azért mégis egy egyöntetű döntést tudtunk hozni a végén. Azt szeretnénk, hogyha minden pince oldalán legalább három ilyen plakett lenne minimum, legyenek büszkék a tulajdonosok arra, hogy igenis szép pincéjük van, és hogy megnyerhetik újra és újra. Nem titok, hogy a polgármester pincéjeim már második ízben indult, második ízben nyert is. 18 pályázó volt, ez ugye az első év, második év, ez mindig egy növekvő számot jelentett, és jelenleg a 18 pályázat volt a csúcs, de reméljük, hogy jövőre még többen kedvet kapnak ehhez. Több kategória volt, ahogy mondtam, volt a leghangulatosabb pince, itt egyébként a Botos Pince és Borház hozta el az első helyet, közönség szavazat alapján. Aki már járt ebben a pincében, a kis bubos kemencével, pincetorkával, a kialakításával, mindenki átérzi, hogy ez igen, ez egy megérdemelt díj volt. Akkor volt utána a legautentikusabb pince, az előbb, amit említettem, a polgármester pince. Én úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki beüti a Gyavasi pince a Google-ba, akkor az első képek között biztos, hogy meg fogja találni. Ez egy annyira emblematikus épület, vitathatatlan. A tulajdonosa talán még tőlünk is fanatikusabban szereti a pincét, illetve a pince területeket, és ezt át is adja, ha valaki betér hozzá egy pohárborra. Úgyhogy ez mindenképp szerintem egy dicséretes. Volt az Avas kincse, ez az Iroda nevű pince volt. Erről egy pici kis anekdota, aki nem ismeri, ez egyébként nincs messze a polgármester pincétől, hogyha a Pinyó fele sétálunk a rád soron, akkor nem sokára megérkezünk. Ez egy kisebb borház, de nagyon szép a története, amikor a férfi ember hazaszól, hogy most még nem tudok menni, de hova fogsz menni, hát megyek az irodába. Ez így alakult ki, ez az anekdota. Rendkívül nagy bulik és partik szoktak ott lenni. Nagyon jó baráti társaság alakult ki, és ami a személy szerint nekem megdobogtatta a szívemet, hogy úgy lakják, úgy élik, úgy használják ezt a pincét, ahogy kellene. Tehát, hogy igenis itt a jókedvnek kell, hogy eluralkodjon minden pince tulajdonosnál, és akkor hívják a barátokat is, és nagyon, nagyon jó kis hangulatot tudnak teremteni. És akkor a szakmai külön díjat az Ötköb Katics pince nyerte, ez pedig a Mélyvölgyben található. Amiért ezt említettem is, hogy itt a különböző szakmai szempontokat figyelembe véve, de minden zsűritagnak egyszerre dobban meg a szíve, egy olyan különlegességet vittek föl ide a tulajdonosok, megtartva a pince hangulatát, szépségét, előnyeit, de egy szálláshelyet alakítottak ki. És ezzel én azt gondolom, hogy úttörők lettek, és még pedig egy olyan színvonal a szálláshely jött létre, amit tényleg megirigyelhet mindenki. Ha nem tudjuk, hogy ez az Avason van, akkor lehet, ha se tudjuk, hogy ez akár Magyarországon olyan szépen és igényesen lett kialakítva. De meghagyták a pincét, meghagyták a pultot, és itt leginkább ez az, amit mi szakmailag díjaztunk, hogy tényleg egy plusz dolog keletkezett az Avason. Most már lehet szépen megszállni, lehet menni sétálni, lehet menni borozni. Tehát ez a négy kategória és ez a négy díj volt. A másik hármat azt egyébként a közönség szavazta meg. A borangolás ideje alatt lehetett a voksokat leadni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.